A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese.
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ha megengeded, maradunk a tegeződésnél, miután nagyon komoly témák jönnek itt a banküzemtom szempontjából.
Csak nyugodtan.
Alapvetően a következő szűk egy órát a vállalati hitelezés területén töltjük el tekintettel arra, hogy ezt az üzletágot képviseled. Hát talán a legfontosabb indító kérdés, amire szerintem mindenki ráfordul, hogy megtörtént-e a nagy változás a vállalati hitelezés terén 2025-ben.
Nem igazán, azt mondom, hogy inkább nem. Nőtt valamennyire, tehát egy 2%-os növekedést mutat a vállalati hitelezés itt az első fél év után, de ez jelentősen elmarad a régiós országoktól, tehát itt Szlovákia, Lengyelország, Csehország az 6-7%-kal nőtt. Igaz, hogy a nyugat-európai terület meg csak 1,2%-kal, de ott ugye eleve nagyobb a penetráció, tehát igazából nincs átfogó fordulat, kivárnak a vállalatok a beruházások terén, gazdasági teljesítmény idén lényegesen rosszabb, mint amire gondoltunk az év elején, úgyhogy nem történt meg, de vannak szegmensek, amik erősödtek, nagyvállalat, projektfinanszírozás, úgyhogy ott látszik azért fordulat, és azt látjuk, de talán még korai örülni, hogy most, mintha történne valami, és egy októberben elkezdődött egy élénkülés.
Nem a véletlen, a beszélgetést így időzítettük.
Lehet, hogy ez a beszélgetés miatt van, de lehet, hogy ebben a Széchenyi kártyaprogram termékeinek a 3%-ra csökkent kamata is szerepet játszik, azért lassan erősödik a belső kereslet is itt az év vége felé. Tehát most azt érezzük, hogy forgóeszköz folyószámlahitel terén van egy kis élénkülés, úgyhogy bizakodók vagyunk.
Hát akkor átérünk ezekre az úgynevezett sikerágazatokra, hogy a szavaidból kiveszem, de egy picit, ha már engeled, visszaugranék arra, hogy nem igazán történt meg a fordulat, említettem a makrogazdasági hátteret. Mi van még mögötte, ami egyébként hátráltatja a fordulatot, hogy látod?
Ugye azt fontos elmondani, hogy kínálati oldalon nincs akadály, tehát hogy a bankrendszer erős, likvid, tudja nyújtani a hiteleket. A beruházási hitelek iránti kereslet nyomott, nagyon sokan várnak a beruházásokkal, és alapvetően a gazdasági nehézségekkel, bizonytalanságokkal függ össze. Tehát ha végig gondoljuk ezt az évet, vámháború, a német gazdaságnak a lassabb magához térése, globális keresleti problémák, továbbra is zajló orosz-ukrán háború, és emiatt mondjuk az USA-hoz képest magasabb energiaárak, tehát összességében a belső kereslet se nőtt úgy, ahogy gondoltuk évelején. Exportpiacok Németország rosszabbul teljesítenek, bizonytalanság van az elektromos autók körül, akkumulátorok, és ez jelentős tényező a magyar gazdaságban, tehát ebben a bizonytalan környezetben sokan halasztják a beruházásokat, tehát ez a makrokörnyezet az elsődleges oka annak, hogy kisebb a hitelkereslet.
És akkor említetted, hogy néhány terület úgy szóval berobbant, beszéljünk arról is.
Ami berobbant, mindenféleképpen a projektfinanszás területen azért vannak jó dolgok. Tehát ott a megújuló energia az egy nagyon jelentősen növekvő terület. Mi az év zöld bankjaként most már másodszor is ebből ugye nagy szerepet játszunk, tehát itt nagyon szépen tudott nőni a hitelkönyv. És a nagyvállalati területen is látunk azért olyan stratégiai ipari beruházásokat, ezzel összefüggő fejlesztéseket, német-koreai cégek, ahol nagy lokális hiteligény mutatkozott. Tehát egy kicsit duális gazdaságban ezek a területek jól mentek. És hát ha arról akarunk beszélni, hogy mi robbant be úgy a vállalati ügyfélkörbe, vagy a miénkbe, akkor itt azért messze nem csak a hitelekről kell majd beszélni, hanem egyéb kártyaelfogadás, digitális fejlesztésekről is.
Tiszta sor, kitértél rá, hogy most már második alkalommal kaptátok meg a zöld díjat, úgymond. Ezek a projektek mennyire drágábbak, mint egy normál projektfinanszírozás, amikor zöld projektekről beszélünk? Hiszen számos vállalati ügyfél mondja, hogy itt azért körültekintőbben kell eljárni.
Hát ugye, ahogy nézzük, tehát magának a banknak az MNB tőke kedvezmény, kisebb tőke allokáció, különböző belső támogatások mentén még olcsóbbak is. illetve a másik oldalon pedig, ha megtérülések jól vannak számolva, ugye sok esetben ezek múltba kátos projektek, vagy egyéb jól megtérülő projektek. Én azt gondolom, hogy nyilván a költségek mindenhol nőnek, a beruházási költségek, tehát a munkaerő, ugye egy jelentős reálbérnövekedés, alapanyagárak, stb. Egy jól kalkulált projekteknél én azt gondolom, hogy a megújuló energiában ezek igazán jó befektetések, megtérülő projektek, ezért is tudja ezt ilyen volumenben finanszírozni a bankrendszer.
Ha éves alapon nézed a változást, talán egy esztendeje beszélgettünk nagyjából olyan időszakban, optimistább a képetek?
Hát ugye ide mind, ahogy mondtam, 2%-os hitelállomány növekedés volt, mi Raiffeisenként több mint 10%-kal növeltük a hitelkönyvet itt az első 9 hónap után, tehát ilyen szempontból lehetünk optimisták, de összességében én inkább a jövő évet tekintve lennék optimista, de azt gondoljuk, hogy a német gazdaság az 2026-ban már jobban fog teljesíteni, ugye vannak ciklikus tényezők, vannak kormányzati programok, ugye a magyar belső kereset azért az bővül folyamatosan, a szolgáltatóágazatokban jobbnak látjuk a kilátásokat, építőiparban láttunk azért most már nagyobb állami megrendeléseket, a lakásépítések föl fognak rendülni ugye az új kedvezményeknek köszönhetően. Tehát együtt lehet egy olyan helyzet, ami optimizmust radokat a jövőre nézve. Idén nem sok van hátra az évből, ez nem lesz egy nagyon jó év.
Kitért én néhány komponensre, de szerintem ugorjunk vissza kicsikét, tehát hogy milyen terület az, amelynek a megerősödése elvithatja az általatok finanszírozott cégek helyzetét?
Hát ugye elsősorban a külpiaci lendület az, és a nemzetközi értékláncok, ami ezt javíthatja, és ugye a magyar KKV-szektor is jelentős mértékben függ ettől. Tehát azt nagyon fontos tényleg hangsúlyozni, hogy nem a forrás hiánya gátja, hogy a helyzet javuljon, hanem a külső kereslet. Illetve hát a támogatott hitelprogramoknak nagy szerepe van, és itt ugye a Széchenyi kedvezőbbé lettéve Exim programok lezajlottak, és az Exim éppen most egy újabb 100 milliárddal megemelt ugye a beruházási hitel lehetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy sok területen várható javulás, tehát nem egy szárnyalás, de javulás ehhez az évhez képest, és ez sok tényező fogja támogatni. Itt a támogatott hiteleket kiemelném, hogy ez is nagyon fontos.
Igen, maradjunk is itt egy pillanat elejéig, hiszen vezető kereskedelmi bankként nyilván másként látjátok ezt a szférát. Említetted, hogy lesz neki rugaszkodás, de kicsit nagyobb szavakkal élve, számítotok-e majd bumra mondjuk a következő év elejétől, ha már mondjuk a 2025-ös esztendőt azért kipipálhatjuk?
Hát én bumra azért nem számítanék. Itt a kollégáimnak a makro előrejelzését nézve jövőre egy ilyen 1,8-2% körüli gazdasági növekedésre számolunk. Számolunk egy pozitív beruházási rátára, tehát mondjuk ott is egy növekedésre. A háztartások fogyasztása az második félben jobban alakul, ez folytatódni fog, tehát reálbér növekedés. Boom nem lesz, de sok területen javulás lesz, én úgy fogalmazni.
Igen, és egyébként annyival kiegészíteném a makrogazdasági prognózisotokat, hogy az Európai Bizottság pont a napokban tette közzé a előrejelzését, 2,3% a kalkulálnak Magyarország esetében, ami már azért jelentős mondjuk a mostani 0,6-0,8-hoz képest.
Igen, igen, idén lehet, hogy csak 0,4 lesz a vége. Valóban, ők egy picit optimistábbak, 2,3 legyen így. Ugye nagy kérdés az, hogy a német gazdaságnak a magához térése az milyen ütemű, az ipari megrendelések hogyan néznek ki. A belső kereset az most már szépen növekszik.
Kérlek szépen, itt említetted a támogatott hiteleket is, hogy a köztanulmása, hogy jönnek, vagyis pontosabban lehet igényelni a 300-os hiteleket, amely jóval kedvezőbb konstrukció, mint amit egy banki alapkamat után föl lehet venni. Ettől mit gondoltok, akár mondjuk a bankszektor egészére nézve?
Én azt gondolom, és az elmúlt évek is ezt bizonyították, hogy aki erre ugye jogosul, tehát a Széchenyire gondolva itt KKV, ugye most vannak ezek a minősített vállalati hitelek is, illetve a meglévő Exim hitelek, az tényleg ezt igénybe veszi, tehát ez egy nagyon jelentős motorja, és igazából a kihelyezett hitelállománynak egy jelentős, tehát amikor az 50%-ot elérő része ez a fajta finanszírozás. Tehát az, hogy ezek rendelkezésre állnak egészen addig, amíg amúgy 6,5% a kamatszint, ez egy nagyon fontos feltétele annak, hogy a beruházások és ennek a finanszírozása jól menjen. Itt hozzá kell tenni talán még két dolgot. Az egyik, hogy továbbra is az euróforrásokkal kedvezőbb, azért az exportőröknek, euróbevételűeknek a bankrendszer ezt nyújtja, és itt lévő európai bankok ezt különösen jó forrás szerkezettel, költségszinttel tudják nyújtani. És talán még egy dolgot kiemelnék, de hát, hogy erről még úgyis beszélünk, az pedig ez a KAP-ST program ugye az agráriumnak és az élelmiszeriparnak, és az ehhez kapcsolódó társfinanszírozás. Ez egy nagyon egyedi lehetőség arra, hogy itt meglendüljenek a beruházások és a hitelkereslet.
Igen, jó, hogy kitértél erre, hiszen hogy általában az agráriumot azt mondják, hogy szubvencionált terület és különböző forrásokat nem is kaphat. De miben látjátok itt a potenciált, amikor erről beszélünk Magyarországon?
Hát itt ugye van egy uniós program, ugye ez a KAP-ST program, ahol ugye nagyon jelentős támogatást nyújt az unió, tehát itt akár egy 50-60%-ig fölmenő támogatás, és nyilván a banki társfinanszírozás. Ugye ez egy 1500 milliárd forintos beruházási támogatási program, úgyhogy itt az agrárium élelmiszeriparnak a megújulása egy óriási beruházási hullám, ami várható és látható. Mi egyébként a vállalati hitelállományból nagyjából minden 5 forintból egyet most az agrárbiznisz élelmiszeripar irányába helyezünk ki. Ez megy ez a program, most adjuk az első garanciákat, ennek a fölfutása várható, és hát itt nyilván ezt előfinanszírozni kell, előleghez kapcsolódó bankgaranciák kellenek, úgyhogy én igazából mindenkinek azt javaslom, hogyha megvan a támogatói okirata, akkor mi hamarabb keresse fel a bankot, mert itt tényleg jó lehetőségek vannak.
Hát ha már áttévedtünk a makrogazdaság tarajos vizeire, az agrárium mellett, ha megengeded, ejtsünk néhány szót más ágazatokról is, hogy látjátok például a korábban nagyon sikersztorinak számító feldolgozóipar export helyzetét például, vagy ha rátérhetünk majd a vállalati szegmensek különbözőségeire is?
Hát a feldolgozóiparban is azért sok jó cég van. Tehát visszatérve egy élelmiszerfeldolgozás, ez is, tehát ugye itt is föl lehet használni részben ezt a KAP-ST programot, úgyhogy itt a szélesebb értéklánc, tehát agrárium élelmiszeripar szempontjából ez nagyon fontos. Úgyhogy ez szintén egy jó szegmens, tehát ebbe is látunk növekedést.
Tehát itt többször szóba került egyébként a külpiaci gyengelkedés, exportpiacokról beszéljünk a ügyfél körötökben. Mit jelentettek az elmúlt évek? Hiszen láthatóan egyébként, ha számok nyelvén nem is volt olyan nagyon nagy zsugor, de azért jóval kisebb a volumen, mint korábban volt, és ez pedig a magyar gazdaságnak a sikerágazata volt hosszú-hosszú időn keresztül.
Így van, és ez alapvetően az európai keresleti problémákkal, a német gazdasággal, utóbbi időben a vámháborúval függ össze. Ugye van ennek egy olyan oldala, hogy nagy beruházások töretlenül zajlanak, és tehát azért sok mindenki hisz a jövőbe hosszú távon, és a stratégiai beruházások van, amelyik egy kicsit késik, egy picit talán kisebb lesz, de azért zajlik, és ehhez azért szükség van nagyon sok alvállalkozóra, ezeket meg kell építeni. Tehát ez azért gerjeszt növekedést, és teremt keresletet. A meglévő kapacitásoknak az export teljesítménye, ott láthatóan vannak problémák, és az egész értékláncban vannak. Ugye van ennek egy olyan hatása is, vagy lehet olyan hatása, hogy páran Nyugat-Európában azt mondják, hogy akkor átjövünk Kelet-Európába, hiszen itt még mindig nagyon sok szempontból hatékonyabban lehet megcsinálni egy zöldmezős beruházást. De az én középtávon látom ebben a lehetőséget is, hogy Nyugat-Európa néhány területén vannak strukturális problémák. Ugyanakkor most egy ilyen átmeneti helyzetben vagyunk, egy ilyen trendforduló előtt vagyunk remélhetően, ahol ugye a vámháború megnyugszik, mindenki ismeri a játékszabályokat. Mi azt gondoljuk, az iparági ciklus javul, a német gazdaságban nagyobb lesz az importigény, ott nagyon komoly támogatási programok indulnak be, az adósságféket eltörölték, ugye a Rearm Europe és az ezzel kapcsolatos ipari beruházások is fognak keresletet gerjeszteni. Tehát itt lehet egy jobb időszak, egy ilyen átmeneti helyzet van, ami egy öröm, hogy azért Magyarországon a stratégiai beruházások azok azért mennek.
Az a nyugtass meg bennünket, légy kedves, hogy köztudomású az, hogy a nagyvállalatok azért elősen becsatlakoztak az európai vérkeringésbe, ez továbbra is áll. Covid ide, Covid oda, vámháború ide, vámháború oda.
Ez abszolút áll, tehát ugye Magyarország ilyen értelemben egy kis nyitott gazdaság, és nagyon függ az európai exportpiactól és a világpiactól is. Ez is okozza most részben a lassulást, meg ugye bizonyos iparági specifikumok, de hosszú távon, tehát egy új ciklusban ez nyilván jó lesz, tehát ez nem lesz baj.
Tapasztaljátok főleg a nagyvállalat ügyfélkörre gondolok már a gyakorlatban is a Donald Trump által megkérdezett a gazdaságpolitikának a 15%-os hatását, mármint a vámtarifára gondolok, hiszen az Egyesült Államok a nyugat-európai piacoknak fontos felvevő helye.
Tapasztaljuk, igen. Tehát ez nyilván iparáganként, meg cégenként mindenkit másként érint, de aki az USA-ba exportál, és ott egy nagyobb kitettsége van, alapvetően ez egy probléma. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az olcsó kínai konkurencia is nehezebb helyzetbe került néhány területen. Tehát egyszerűen egy új szabályrendszer, amivel együtt kell élni, ezt be kell rakni a kalkulációkba, meg kell nézni, hogy így mi és hogyan éri meg. Tehát ez nem a világ vége, ez egy új gazdasági helyzet, ami ezért azt gondolom, hogy alkalmazkodik a gazdaság.
Van itt egy forró téma, most már nem annyira, de egy időben az volt a devizahitelezés. Ezen a téren náltok mi a helyzet?
A devizahitelezés az akkor forró téma, hogyha olyanok kapják, akinek semmilyen devizabevétele nincs, és gyakorlatilag spekulál. Valóságban ugye a nyitott exportorientált gazdaságban a devizabevétele rendelkező vállalatoknak az ilyen finanszírozása az egy logikus dolog. És nem az, hogy a bankrendszernek egy jelentős része az egy jó devizaforrás szerkezettel rendelkezik, és olcsóbb kamatokon tud ilyen hiteleket nyújtani, ez nagyon segíti a magyar gazdaságot. Tehát ahol ez kockázatilag lehetséges, ott én azt gondolom, hogy ezt kell nyújtani, és nyújtjuk is. Tehát
mennyire jellemző náltok mondjuk a hitelállományon belül a devizahitelezés?
Jellemző. Akár a fele is. A mostani kamathelyzetben nyilván aki exportőr, az megpróbálja inkább devizába igénybe venni a forrást. Akár a felét is elérheti.
Nagyvállalati szegmensről beszéltünk már sokat, a KKV-król sejtsünk néhány szót. Hogy látod a pozíciójukat?
Sokkal nehezebb a helyzetük. Az előbb beszéltünk róla, hogy nagyvállalat projektfinanszírozás szépen nő. Egyrészt óvatosabbak, sok esetben kisebb a tartalékuk, sokkal több függőségük van, más a tőkehelyzetük, jobban félnek ettől a volatilis környezettől, és ezért visszatartják a beruházásokat, és várnak arra, hogy az értékláncba tényleg a tetején látszódjon az élénkülés. Tehát ilyen szempontból nehezebb a helyzetük. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy jelentős készpénztartalékuk van sok esetben. Tehát az elmúlt évek likviditás bősége és nagyon sok támogatott program volt, ez nincs még felhasználva, ez sok esetben még ott van a számlákon, és arra vár, hogy egy beruházás önrésze lehessen. Tehát itt is kicsit kétarcú a helyzet, a szektor eléggé stabil, összességében és jelentős kérsállománya van, ugyanakkor visszafogja a beruházásokat.
Ezen a télen egyébként ugyanez a helyzet van a lakosságnál, és ott is sok minden van a folyószámlán, csak ugye nincs hasznosítva.
Így van, tehát a lakosságnál is egy jelentős reálbérnövekedés után vagyunk. A banki betétállományok, alapkezelés nagyon szépen nőtt. Ugyanakkor mondjuk a magyarországi tőzsdei forgalom azért sokkal kisebb. Hát és a befektetéseknek egy jelentős része az a lakások irányába megy. Ez ugye egy biztosnak gondolt befektetés. Mondom, hogy a mostani kedvezményes hitelkonstrukciók, egyéb családtámogatások is ezt segítik. Úgyhogy mi azért abba bízunk, és ezt már látjuk az elmúlt hónapokban, hogy a beruházási tevékenység az a lakás irányban nagyon szépen megélénkül. A jelzálog hitel számok szárnyal, és ha ez így van, akkor ez nyilván a fejlesztéseket is maga után vonza. Úgyhogy a következő időszakban a növekedés egyik területe, az biztos, hogy az új lakásépítés lesz. És hát ennek van is tere, mert Magyarországon sokkal több új lakás kéne, mint amennyi épült. Környező országokhoz képest is nagyon kicsi a jelzáloghitel penetráció, úgyhogy itt mindenki nyerni fog azzal, ha...
Tehát van mozgástér magyarán. Abszolút van mozgástér. És kérlek szépen, bocsáss meg, hogy beléd folytam a szót, de itt ért véget a műsor első része, azt ígérem, hogy innét folytatjuk, és természetesen beszélünk még a műsor második részében arról is, hogy mit jelent a Raiffeisen Bank esetében a mesterséges intelligencia, valamint a digitalizáció, amely elképesztő tempóban terjed, úgyhogy érdemes ezt velünk maradni.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.